bocsáss meg a mai nap bűneit. Egész múltunk vétkének terhe alól hozzád jövünk, feloldozva, felszabadulva. Tőled nyert békességgel szeretnénk itt együtt lenni igéd mellett. De hozzad a felszíne mindazt, ami lent még rejtve van. Végezd áldott munkárat, és mi ellenállás nélkül engedünk neked. Áld meg igédet. Amen. Akinek van Bibliája, én az új fordítást használom, akinél régi fordítás van, azt veheti elő a Királyok második könyve 5. fejezetéből, a 19. versnek egy a második mondatától kezdjük. Királyok második könyve 5. rész. Én az új fordítás szövegét olvasom. Még csak rövid utat tett meg Námán, amikor Géházi, Elizeusnak az Isten emberének a szolgája ezt gondolta. Lám, az én uram kímélte ezt az arámi Námánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő úrra mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Utána is ered Géházi Námánnak, amikor Námán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte, jól vagytok? Az így felelt, jól. De uram, ezt az üzenetet küldi. Éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt és két rend ruhát. Námán ezt mondta, kérlek, fogadj el két talentumot. Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának. Azok vitték Géházi előtt. Amikor a dombhoz érkezte, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte, honnan jössz, Géház? Ő így felelt. Nem járt a te szolgád sehol sem. De ő ezt mondta neki, nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat védj. Ragadjon rád és ivadékodra Námán bérpoklossága örökre, és az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. A mai délutánon, amely az én számomra egy különös öröm, és a szolgálat elvégzéséhez elsősorban és elvégzésére nekem van szükségem, Isten kegyelmére, de mindig magam kapom a legtöbb áldást abból, amit enged Isten elvégezni. A mostani mondani valónak ebből a nagyon ismert történetből a címét, hogy úgy összefoglaltabban maradjon meg a testvérekben, én így próbálom magamnak rögzíteni, hogy én és a mesterem, mi ketten, én és a mesterem. Ez a fő kérdés. Mivé lettem én az én mesterem mellett, akinek a szolgálatába beálltam? Mert Elizeus Illés szolgálatába volt korábban, és fokozatosan, fokról fokra haladt előre az élőisten megismerésében, és azoknak az áldásoknak az átvételében, amelyeket gazdája, mestere Illés hordozott és osztott, Elizeus tehát növekedett, gyógyult, erősödött, tisztult a mestere mellett, mint szolgája, mint tanítványa. Géházi ellenben teljesen tönkrement a mestere mellett. Tudunk mi egy emberről, aki a legnagyobb és egyetlen igazi mester mellett is tönkrement, Júdásról. Az új bibliafordítás még keményebben fordít, akkor Jézus mondta azt a hatalmas főpapi imát, ahogy a János 17-ben olvassuk, elmondja az atyának, hogy akiket nekem adtál, azok közül senki nem veszett el. A régi fordításban úgy van, hogy csak a veszedelem fia. Itt úgy van, hogy senki nem kárhozott el, csak a kárhozott fia. Júdáson nem lehetett segíteni. Ez megdöbbentő dolog. Nagyon beleivódott a mi református kegyességünk ige hirdetésébe, hogy mindent a kegyelem végez, és ebből egy hatalmas pióca, lusta nemzedék nőtt fel. Egy ilyen vérszívó nemzedék, amely táplálkozik a Krisztus vérén, kegyelmén, és eltelve vele, megvárja megint, mikor újra megéhezik, megint van egy alkalom, megint elmegy. Tele vagyunk olyan hívő emberekkel, akiket semmire nem lehet használni, és akik nem nőttek, nem fejlődtek, munkában nem tökéletesedtek, sőt, nagyon sok tönkrement a mestere mellett. Géházi tönkrement Elizeus mellett pedig. Elizeus, amikor a búcsú ideje eljött, emlékeztek Illéssel kapcsolatban, nagyon szerette volna, hogyha az Illésben volt léleknek a kettős mértékét kapja meg. Mennyire más Géházi. Ő ezüstöt akar, kap is két adagot. Elizeus az ő mesterében levő léleknek a kettőzött mértékét kérte, és megmondta Illés, ha meglátsz engem, mikor elvitetem, akkor megkapod, és meglátta. Meg is kapta. Lehet a mesterünk mellett, nekünk van a legjobb mesterünk, az egyetlen igazán mesterünk, lehet növekedni, erősödni, világosodni, tisztulni, lehet lustálkodni, lehet semmit nem tenni, és lehet tönkre menni. Nekem az a feladatom, hogy arra kérjem az itt levő testvéreket, vigyék magukkal tovább ezt az üzenetet, hogy aki nem erősödik, nem növekszik, aki nem igyekszik a mesteréhez igazodni és mindenbe hozzá hasonlítani, az tönkre megy. Azt mondta az Úr Jézus, hogy sok próféta és király kívánta látni és hallani, amit ti láttok és hallottok, de nem látták, nem hallották. Vagyis nekünk olyan mesterünk van, aki mellé nem lehet se Illést odállítani, senkit. De egy megkülönböztetett helyzetben vagyunk. Géhár is egy megkülönböztetett helyzetben volt, csak ezt nem becsülte meg. Most a Pesten volt egy alkalmam, míg a Póti gyülekezetben prédikálhattam, a Póti lelkipásztornak egy kedves hívő leánykája most érettségizik, és a történelem tanárnőnél elérte, hogy meghívjanak egy történelem órára, élő történelem címen, ahol beszámolhattam a sztalini időkről, fogságról, sok mindenről, Jézus kegyelméről, és ennek a kedves kis papkislánynak van egy barátnője, akinek a nagyszülei, úgy tudom, Görögországból menekültek ide, mikor ott a kommunizmus leverte a nemzeti gárda, és ez a gyerek átkerült ide ateista nevelésben, de megismerkedve ezzel a papkislánnyal és pattársa is, hosszú harc után, hogy megindult az Úr Jézus után is, amikor én megtartottam ott ezt a két órá, egy órás előadást, hát utána egy élénk levelezés indult meg közöttünk, és én elámultam azon, hogy ez a gyerek, aki csak nem olyan régen kezdett hallani az evangéliumról, milyen gyorsan halad előre a lelkiekben. Úgy meg is szégyeltem magam, hogy Isten engem már 6 éves koromban, 5 éves koromban megszólított, azóta állandó kapcsolatban vagyok az élő Istennel, és mégis mennyi tökéletlenség, mennyi süketség, mennyi vakság kísérte életem útját, mennyi figyelmetlenségből eredő szófogadatlanság és szándékos szófogadatlanság. Ezeket a sürgető jeleket Isten azért adja, mert nekem már kevés az időm. De senki sem mondhatja azt, hogy neki még van ideje leckéket kapni. Nagyon érdekes, hogy most, hogy mindenütt meggyorsultak valahogy a temetések. Nekünk tavaly 17 halottunk volt, ebben az évben már 11. És a szomszéd nem messze lévő községben, ahol Ács Ferenc testvérem szolgál, neki is volt a napja, hogy egyszerre 4 temetése volt. Megriadtak népem, gyülekezetem, láttam, hogy megriadtak. Mondtam nekik, hogy már majdnem a felénél vagyunk a tavainak, és már még csak február volt akkor, most van egy kis szünet. De a rómaiaknál szintén meggyorsult a halálozások száma, és nagyon váltakozva, 80 éves, 40 éves, 90 éves, 25 éves. Azért mondom ezt, hogy nehogy valaki úgy gondolja, hogy még egy kicsit van időm. Na most nézzük ezt a düllettszemű szolgát. Én nem gúnyból mondom, hogy düllettszemű Géházi, hanem azért, mert ez a neve. A Géházi magyarra fordítva azt jelenti, hogy meredszemű, düllettszemű. Pontosabban, mert a héber szöveget nem lehet egyszerűen egy-két szóval lefordítani. Olyan valakit jelent ez a Géházi szó, aki kimeresztett szemmel nagyon néz valamit merőn. Hát ez a Géházi neve. Hogy miért nevezték így? Lehet, hogy már születésekor a szeménél volt probléma, de a magatartása tényleg egy düllett szemű, mert csak az ezüstös zsákokra merett és a földi értékekre. Nem a menny felé fordult a tekintetem, nagyon a föld felé. Megmondom még egyszer, hogy ez borzasztó dolog, hogy mindenütt az Isten táborában vannak menthetetlen emberek. Félelmes valami. Kapok sok levelet. Vitatkoznak velem a Magnó kazettáról hallott ige szolgálatok, vagy csak úgy hallott ige szolgálatok miatt. kemény goromba leveleket írnak néha, hogy maga nem ismeri a kegyelmet, maga az embert unszolja a cselekedetre. Igen, de benne van a Bibliában a Jakab apostol levele is. És Luther is nagyon mellé fogott, amikor ezt a levelet a Strohbriefnek, szalmalevélnek nevezte, a Jakab levelét, és a könyvébe leghátra tette, az ő beállítása a Biblia sorrendje szerint. A Jakab levelére szükség van, és mind a két oldal az Ábrahám hitének a megvilágítása nagyon jó a Pálé és a Péteré, és a Jakabé. Most itt van még egy pár nép fölírt, amit a faraó, ő is menthetetlen volt, vagy Jézabel, Illés idejében, vagy Kain. A Kain történet abban záródik, hogy megvádolja Istent. Minden itt levő testvéremnek, akinek élő hite van, ezt az üzenetet adom át, hogy mi két dologra hivattunk el. Hogy üdvösséget nyerjünk, ezt a Biblia mondja. Másik, hogy a Jézus ábrázatához hasonlóvá formálódjunk. És ez a kettő összetartozik. Az nem lehet, hogy valaki fokozatosan részt nyer az üdvösség sok ajándékával, és egyre inkább az ördökhöz hasonlít. Ez nem lehet. Csak úgy lehet, hogy mennél több kegyelem árad rá és fogadja azokat, azok átformálják őt, és egyre inkább nyilvánvalóvá lesz benne a Jézus Krisztus természete. Mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy tegye erőssé a kiválasztatását. Ez benne van a Bibliában. Tegyétek erőssé a ti kiválasztatásokat, elhivatásokat, akkor nem ütköztök meg. Ne kényszerítsük a bárányt arra, hogy abból a könyvből kitörölje a nevünket. Mikor Liza testvéremnél szolgáltam egyszer, adott nekem egy nehéz textust, össze is csaptunk egy kicsit a drága nővéremmel vagy hugommal, egyidősek vagyunk, nem tudom, hány nappal vagyok én vagyok idősebb, de nagyon kedvelem, tisztelem és szeretem őt. Hát összeszólalkoztunk a textuson, mert nem jó osztotta ki nekem. Na és hát itt volt egyik ilyen mondani való, hogy a bárány mondja, hogy akkor nem törlik a nevét annak. Én ezt egy kis versbe foglaltam, és már nem emlékszem a vers többi részére, csak leírtam egy makacs, engedetlen, bizonyos bűnökben megmerevedett hívőt, és amikor a bárány elhatározza, hogy kitörli a nevét, akkor úgy emlékszem, ez volt a vers vége, hogy a bárány szomorú, király széken remeg, a bárány a fényből, a bárány a könyvből, kitöröl egy nevet. Egyik ostoba és balga lelkipásztor ezt elküldte a rendőrségre. Hát van ennek már 16-17 éve, hogy a más szelek fújtak, hogy Zimán József ijeszgeti a hívőket. Engem beidéztek a rendőrségre ezért a versért, és mondja az őrnagy úr, különben értelmes ember volt, de hát ugye tulajdonképpen a egyházi vonalról adták neki, hát ő egyszerűen rá volt ingerelve. Mondja nekem, hogy kedves Zimány úr, maga miért ijeszgeti a hívőket, ilyesmire, hogy kitörlik a nevüket. Én azt mondtam, őrnagy úr, úgy örülök, hogy végre egy rendőrtiszt, aki izgul a hívőkért. Olyan boldog vagyok. Csak hogy végre látom magát, hogy maga izgul értünk. Hát lecsendesedett, aztán már nem izgult annyira. De valóban így van, hogy a bárány a könyvből, a bárány a fényből kitörölhet egy nevet. Azt mondja, hogy ekkor és ekkor, ha valaki győztesen halad, nem törlöm ki. De ha nem úgy, akkor igen. Erről nem szoktak beszélni, hanem mindenki úgy prédikál általában, hogy be van írva, kitörölhetetlen, nem igaz. És az sem úgy van csak, hogy az én kezemből senki ki nem ragadhat, ezzel nincs vége, mert én kiléphetek. Az igaz, hogy senki nem vehet ki, ha én Jézus kezét fogom. Na én ki akarok menni? Vajon Démás nem ment el? Démás apostoli munkatárs volt, adjunktus, tanársegéd. És elment. És sokan elmentek. Pál első kihallgatásakor senki nem állt mellé. Mind elmentek. Ne kényszerítsétek az Isten bárányát, hogy beírt neveteket az életkönyvéből kitörölje. Komoly beszéd. Elizeus, mikor Illés szolgája volt, egyre inkább az Isten kezébe adta magát. És az Illés szolgálatában folyton előre haladt. Géházi pedig Istentől egyre távolodott. Ez borzasztó dolog. Egy nagyszerű mester mellett lenni és tönkre menni. Megint mondom a Júdás esetét, mert olyan borzasztó az a mondat, én megnéztem ezt több biblia fordításban, hogy Jézus azt mondta, hogy egy közületek ördög. Nem azt mondta, hogy áruló, és nem azt mondta, hogy megkísértett ember, hanem ördög. És nem is azt mondta, hogy egy időre megszállott, hanem ördög. Ez borzasztó, pedig ez az ember csodákat tett, és a többivel együtt boldogan tért vissza, és elmondta, hogy még az ördögök is engedtek nekünk, és ez az ember ördög lett. Ne gondolják a testvérek, hogy véletlenül tévedésből írta le Pál, hogy félelemmel és rettegésre vigyétek véghez üdvösségeteket. Nem véletlenül van leírva. Ezt az igét is sokan nem szeretik. Amikor a következő sor, akkor törlik a szemüvegüket és tovább lapoznak. Ha az úr szolgája nem ért egyet a mestere döntésével, mindig a mesternek van igaza, ezt meg kell tanulni. Mindig én úgy látom, én is vitatkoztam az úrral, mindig a mesteremnek volt igaza. A börtönben olvastam azt az igét, hogy veled vagyok, megőrizlek, visszahozlak az útról. Én elkezdtem imádkozni, nem kell engem visszahozni messziről, csak ne enged, hogy elvigyenek. Nem hallgatta meg. Neki volt igaza. És minden esetben, amikor más próbálok, mint a mesterem, sosincs igazam. Azért, akinek közületek bármilyen indítása van, meg lesz, akkor a mester ad feladatot. Vagy egyszerre látom őt cselekedni, és ez már indít. Elolvasok egy bibliai történetet, Jézusnak valamelyik tanítását vagy csodáját, tele van indításokkal. Nem kell soha vitatkozni. Azt mondta nekem egy beszélgetés során egyik esperesünk, hogy tudod, Józsikám, az akkor úgy volt, de most már ugye másképp van. Érdekes, hogy nem tudtam, hogy új bibliát adtak ki mostanában. Enyémben úgy van, ahogy akkor volt. És most nézzük meg, hogy hova süllyed az ember. Félelmes történet ez. Reszketve lehet olvasni. Lám, az én uram kímélte ezt az arámi námánt, ez egy bírálat, hogy Elizeus nagyot hibázott. Nem fogadta el tőle, amit hozott. Most jön egy eskü. Az élő úrra mondom, hogy én majd utána fotok, hogy kapjak tőle valamit. Megesküszik. Isten nevével kötelezi el magát a kapzsi engedetlenségében. Ez borzalmas dolog. Utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Pál apostol is beszél futásról, de ő a mestere felé, és a mestere után, ez meg el a mestertől. Mindenkinek komolyan tanácsolom, testvér szívvel, már 73 év alatt sok mindent megtanított Isten nekem is, a magam nyomorult élete sok botlásán, keserves leckéin, vesszők alatt, meg a simogatás alatt, hogy meg kell mindig nézni, hogy a mester felé futok most, vagy állok egy helybe, vagy sandalgok valamerre oldalra, egyenesen futok elfele. Most több lelkipásztor társunk, ugye képviselőjelölt lettünk. Én ebben nem tudok beleszólni, és nem is tudok bírólni. Lehet, hogy valakinek a parlamentben van a helye, de az már baj, mikor valaki azért, hogy bejusson, egész nyíltan eláll Krisztus mellől, vagy nem áll a Krisztus népe és embere mellé. Ez már baj. Ha én a legdrágább után futok, a legdrágább után, és úgy, mint nem bizonytalanra, akkor engem a sátán nem tud belevinni. Semmiféle gonoszságba itt. Azt olvastuk, csak a célra nézzen arcom, mely felé török. Jézus támogassa harcban, hogyha gyengülök. Ezt az éneket Géházi nem tudtál énekelni. Vonj, ha csábít a világ. Vigasztalj meg, hogyha bánt. Szent kegyelmed úgy vezetett, nincs minéke már. Vonj, ha csábít a világ. Már két nehéz beszélgetésem volt nem régen, és fiatal hívő lányokkal jönnek az öreg zimányhoz tanácsért, de azért jönnek, mert nem akarnak szót fogadni az úrnak, ugye, hát ha én kisegítem őket, és más mondok. Mind a kettőnek az udvarlója nem hívő, de nagyon rendes ember. És persze nagyon csinos, és helyes, és okos, meg minden, és nagyon szerelmesek, és hát úgy gondolják, hogy ezt a lelket meg kell menteni. Én akkor megkérdeztem mind a kettőtől, hogy van ez, hogy a Bibliában, enyémben is, tietekben is benne van, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről jön. Lehet egy hitetlen fiú, egy hívőlány számára jó adomány és tökéletes ajándék? Nem lehet. De tessék el hinni. Nem, itt nem hinni kell. Itt dönteni kell, hogy nem. Ha az Isten neked szánt, akkor majd hívővé teszi. De még így, meg úgy. Borzasztó ez, mikor valaki elkezd spekulálni, és nemhogy úgy legyen, hogy ha csábít a világ, vonj engem, uram! Nemrégen is egy hosszú, nehéz levélbe kellett egy leányzót meggyőzni arról, hogy nem jó az irány. Itt levő testvérek, úgy fussatok, hogy az egyetlen jót elnyerjétek. A következő, amit ebből a történetből meg kell alaposan tanulni, hogy a mester tekintete mindig rajtam van. Honnan jössz, Géházi? Ő így fele, nem járt a te szolgád sehol. De ő azt mondta neki, nem igaz, az én szívem ott járt, amikor az ember leszállt a kocsiról is eléd ment. Nagyon sokszor elfelejtik, az Isten gyermekei nem a Biblia órán vagyunk az Úr előtt, nem is a csendes órán, hanem mindig öltözünk, vetkőzünk, felkelünk, lefekszünk, mosakszunk, dolgozunk, vásárolunk, veszünk, eladunk, gyereket gondozunk, főzünk, utazunk, beszélgetünk a mellettünk ülővel a buszba vagy a vonaton, de mindig a Mester szem előtt vagyunk. Minden szobába, minden kamerába, és mindig. Vannak, akik a Biblia órákon megpróbálnak elbújni az Úr Jézus elől. Ez egy fájdalmas tapasztalatom, lehet, hogy meg is kell magyarázni, de nem tudom hosszan, csak majd aki érti, érti. Nagyon jól el lehet bújni egy ilyen házi Biblia órán az Úr Jézus elől. Mert hazamegy az illető, és azt mondja, hogy ott voltam. Hát annyi emberből én ott voltam. De egy lépéssel sem ment közelebb a Mesterhez. Ezzel elszigetelte magát a szófogadástól. Hát ott voltam. Júdás is mindig ott volt. Mindig. A Mester tekintete mindig rajtam van. És milyen szép ez a mondat. Az én szívem ott járt. Az Úr Jézus szeretete. Olyan jó ezt tudni. Átértem sokszor a 45 fokos hidegben, vad idegenek között. Kétszer a kivégző kamra felé menve, de ott járt az ő szíve. Olyan jó tudni, hogy tekintete rajtam van. Semmiféle kár nem érhet. Itt is volt valami ilyen az énekben. Nincs minéke márt. Nagyon alkalmasak a csendes órák, és arra, hogy egy hívő ember ne fogadjon szót, ott bújik el, megtartotta, van már egy aranymondása, csak pontosan azt nem teszi, amit az Úr neki mondott. Pont azt nem. A következő, amiről beszélnem kell most, az, hogy a múltbeli szolgálatok senkit be ne csapjanak. A múltbeli, mert ez a G-ház érdekes dolgokat csinált. Elizeus megszállt többször Súnemben. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta, hogy ott egyék. Ezért akárhányszor csak arra járt, betért oda, hogy nála egyék. Az asszony így szólt a férjéhez. Nézd csak! Én tudom, hogy Isten szent ember az, aki mindig betér hozzánk. Építsünk neki egy kis felső szobát. Tegyünk bele neki ágyat, asztal, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, mikor hozzánk jön. Milyen jó, Isten embere számára szállás. Nagyszerű. Történt egyszer, hogy odaékezett Elizeus, megszállt a felső szobában és lefeküdt ott. Majd azt mondta Géházinak a szolgájának, hívd ide ezt a súnemi asszonyt. Az odahívta az asszonyt, aki megállt előtte. Még ezt is mondta a szolgájának, mondd meg neki, látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodó rólunk, mit tehetek érted? Nincs-e valamilyen ügyed, amelyről beszélhetnék a királlyal vagy a hadsereg parancsnokkal? De ő így felelt, én a saját népem körében lakom. Elizeus ezt mondta, mégis mit tehetnék érted? Most Géházi jön. Géházi közbeszólt. Hiszen nincs fia, a férje meg öreg. Elmondta az asszony panaszát. Elizeus így szólt, hívd ide az asszonyt. Amikor odahívta, az megállt az ajtóban. Elizeus így szólt, egy év múlva fiút ölelsz. Az asszony így felelt, ugyan uram, Isten embere, ne ámíts szolgálódat. De teherbe esett az asszony, és fiút szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki. Íme nagyszerű. Közben járt valaki ért eredményesen. Hát nem szép dolog. Ez a múltnak egy szép része. És ez az ember mégis ide jutott. Még majd látjuk őt más helyzetben is. Azért mondom, ha valaki mögött vannak áldott időszakok, aratás, eredményes vetés, meggyőzött kísértések, diadalmas harcok, Jézusért viselt sebek, ez nem jelent semmi biztonságot ma, ha én távolodóba vagyok. Ha én közeledőben vagyok, akkor ezek engem hajtanak előre. Ha már ennyi mindent adott nekem az Úr, és ennyit tehettem ért, akkor gyerünk még tovább. Ez viszi a lendületet, ha én arrafelé futok. De ahogy Géházi futott Námán után, ez az érzem elveszett. És mi történik? Még ezt is el kell mondani. Tehát tetszenek ott hallani?
Igen.
A múltbeli eredmények be ne csapjanak, de a múltbeli kudarcok, azok mindig nincsenek. Megtörtént, mikor a kisfiú megszületett, aztán nőtt egy kicsit, kiment a mezőre, segíteni aratáskor, napszúrás kapott valószínűleg, rosszul lett, az anyja hazaszaladt vele, meghalt a gyerek. Felvitte a prófét a szobájába, letette Elizeus ágyára. Keserűség volt a szívébe, megparancsolt a szolgálat, gyorsan nyargald meg a szamarat, és hajítsad, hajítsad, meg ne álljon. Megkeresi Elizeust. Elizeustól Isten eltitkolta, hogy mi történt. A próféta nem tud magától semmit. Az is egy megüresített ember. Akkor megérkezik Géházit, elébe küldi, jön a sunemita. Mi történt? Az asszony keserűen szól. Hát meg lehet érteni egy édesanyját, a sunemita volt. Keményen kifakad Elizeus ellen. Uram, kértem-e én fiút? Nem azt mondtam, hogy ne hitegess engem? Kemény beszéd. Egy profétával, egy zsidóasszony így beszél. Akkor Elizeus így szól Géházihoz. Övesz fel derekadat, vedd kezedbe a botomat és menj el. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha valaki neked köszön, ne válaszolj. Tedd a botomat a fiú arcára. De a fiú anya így szólt. Az élő úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak itt. Elindult tehát Elizeus és ment az asszony után. Géházi már előttük ment, és a botot a fiú arcára tette, de az nem szólt és nem eszmélt. Visszatért tehát Elizeushoz, és jelentette neki, hogy nem ébredt fel a fiú. Aztán Elizeus életre keltette. Ezt a kudarcot, ezt meg kellett volna Géházinak vizsgálni. A próféta kezembe adta a hatalmat, mert a bot a hatalmat jelenti. A próféta minden ereje a kezembe volt, de hiába volt a kezembe, az én kezembe volt. Az Elizeus botja a Géházi kezébe tehetetlen. Tehát jegyezzétek meg. Isten minden ajándéka és áldása a Géházi kezébe hatástalan. Mondjátok, hány prédikáció hangzik el minden vasárnap Magyarországon? És mennyi hangzott el? Ott a bot. Nincs feltámadás. Nem kellnek fel a halottak. Se gyerek, se felnőtt. Pedig valóságosan a mester hatalma ott van, benne van az igében. De mikor ő jön, Elizeus jelenléte, imádsága, szeretetének melege átmelegítette a gyereket és életre kelt. De Géházi nem elemezte ki. Néztem a tévébe szegény szozdemeket, ugye hát nem politizálunk, de Petrosovics Annát sajnáltam, kedves kis arca van. Most elemezik a vereséget. De látjátok, világiak, és elemeznek, és valahol oda jutnak. Géházi nem elemezte ki. Amikor a ti életetekben volt valamilyen bukás, lemaradás, nagy esés, megkeseredés, zsákmányá lettetek a gonosznak, megmart a kígyós, a méreg hatott, újra meg újra át kell gondolni. Hány év telt el azután, hogy Dávid becsábít elcsábította, attól, hogy Absalom megkergette Dávidot. Sok idő. De Absalom előről futva elemezni kellett a Becsabé ellen elkövetett bűn, nem elég az 51. Zsoltár. És amikor Dávid haldoklik, reszket, már nincs vérkeringés. Oda teszik karjába Izrael legszebb leányát, még egy feleséget, hát ha a leány karjaiba, fölmelegszik. Ez nem véletlen. Isten megint beszélt Dáviddal, elemezett csak a Becsavé dolgát. Most a kezedben van törvényesen egy gyönyörű lány. Hideg vagy, mint a jég. De akkor a másik egyetlen bárányát elragadtad. Elemezni kell. Nekem volt a lágerbe időm. Sok mindent elemezni. Börtön, láger. 92 hónap. És azóta is van. Újra meg újra visszavisz minket Isten egy-egy bukásunkhoz. Az nem úgy van, hogy megvallottam, megbántam, megbocsátottam, ne beszéljünk róla. De beszélünk. Beszélt Isten Dáviddal. És az unokánk bűnei, az unokánkat ért bajokban is beszél. Nekem született egy dédunokám, különleges, eltorzult orra a szájjal, megműtötték, már rendbe hozták. Abban a pillanatban, amikor megkaptam a hírt, én csak annyit mondtam, hogy az én ajkam bűneit büntetted meg a dédunokámban. De neki bocsáss meg. Helyrehozták a gyereket, most van. Aranyos kis gombóc. Nem, dédapa lettem, mondtam is neki, de még csak 8 hónapos nem érte. Micsoda dolog az, hogy engem már dédapává tettél, de nem felel semmit. Majd megbeszéljük, ha még megtudjuk. De arra gondoltam azonnal, az én ajkam. Az én ajkam. Gonosz szavak. Nem az édes forrásból jött szavak, hanem a keserű forrásból jött szavak. Igen. Elemezni kell. Meg kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy mi is történt, és miért történt úgy, ahogy történt. Nagyon szomorú, hogy ebben a történetben Námán sokkal külön, mint Géházi. Námán csak most ért meg. Mondtam az előbb azt a kis görög származású kislányt, akit besoroltam az unokáim közé szeretetben, mert annyira meglepett a lelki előrehaladása. Leugrik a szekérről, és van egy érdekes kérdése. Ezt még otthon készültem el a szolgálatra, mapla fejemmel ezt nem vettem észre, csak most. Azt kérdezte, jól vagytok? Nem véletlen volt a kérdése, többes számba. Nem azt kérdezte, jól van a próféta, jól vagytok? Mert Elizeus nagyon jó volt, de Géházi nagyon rosszul. Isten még itt adott egy olyan mentő kérdést Géházinak. Én azt tapasztalom mindig, amikor valami kísértés jön, vagy nehézségbe kerülök, Isten mindig ad egy bátorító alkalmat, vagy egy eligazítást. Abban a pillanatban dönteni kell. Mert amikor ezt meghallotta, hogy jól vagytok, azt kellett volna mondani, nagyon rosszul vagyok. De hálad Istennek, hogy megkérdezted, és hazasz haladni. Nem kell megmagyarázni Námánnak semmit. Jól vagytok? Mit felelt? Jól. Jól. De borzasztó, amikor valaki azt mondja, jól vagyok. Námán kérdezte, hogy jól vagytok, de mikor az igén keresztül Isten kérdezi, jól vagy, azt mondom, hogy jó, miközben háttal vagyok neki, és arccal az engedetlenség iránya felé. Jajaj. Milyen különös ez. Ez a Námán sokkal külön, pedig csak most nyert egy kis ismeretet. Sokkal külön, mint az, aki a mester mellett van, mióta már. Námán teljes szívvel közeledett az élő Istenhez, Géházi pedig esküje alatt rettenetesen magát megterhelve egyre távolodik. Ez mindig úgy van, hogy amikor szembe kerülünk a mesterünk akaratával, akkor már a célt eltévesztettük. Már eltévesztette a célt. És újra mondom, hogy látom lelkipásztor testvéreimnél is hívő embereknél, és annyi fele futnak, majd még egy pár példát felhozok, de sok lelkipásztor eladta becsületét, tisztségekért, anyagi haszonért, egyházi vezetők lettek emberek, mindent eladva. Milyen rettenetes, amikor Géházi ezt mondja, úgy indul el a kutásra, hogy az élő úrra mondom, hogy én utána futok. Ez olyan büntetés minden emberen, aki elfele pártol, hogy a saját szádból ítélek meg téged, gonosz szolga. Hát ha az élő úrra mondom, akkor az én Istenem él. Akkor pedig lát és hal. Folyton mondom a gyülekezetemnek, hogy szakadjatok el egy halott Istentől, aki nem lát és nem hal, és nem beszél, és térjetek meg ahhoz az Istenhez, aki lát, hal és beszél. Ha a te Istened élő Isten, most megint mondom mindnyájunknak, én is benne vagyok, ha a te Istened élő Isten, akkor te ne járjál a halál útján. Testem prédikálva, ige hirdetés közben döbbentem meg. Én annyiszor beszéltem arról az igéről, de nem járta úgy át a szívemet és a sötét agyamat. Az Isten akkor világosította meg, akkor azt mondja, hogy az Úr Jézus, hogy mivel lágy meleg vagy, kivetlek a számból, kiköplek. Elmondtam egy sokszor fenyegetve, mikor, hogy, és ott a szószéken prédikáció közben megrettentem. Ez azt jelenti, nem járok többet közben, érted. Én az Atya elé a te nevedet nem viszem. Ha kiköpött a szájából, nem beszél rólam többet. Akkor pedig jaj nekem. Ha nincs közben járom, és nem vagyok befedve, végem van. Kivetlek a számból. Egy szót értem, nem szól. Hát akkor mi lesz velem? Hívő életem cselekedetei megmenthetnek? Miről beszélnek? Mindenütt ott a bűn. Jaj, annak a langymelegnek, langyosnak. Géházi nem lett ateista, nem tagadta meg az Urat. Csak lelangyosodott. És fölmelegedett a pénz felé. Kihűlt a szíve Isten felé. Ha az én Istenem élő Isten, akkor én nem járhatok a halál útján. Olyan borzasztó Jákobnál is. Múltkoriban gyülekezetben hosszan foglalkoztam a Jákob történetével, és bizony megdöbbentett a Jákobnak, akinek olyan gyermeki lelkülete volt, még mondja az anyjának, Rebekának, hogy hát nem lesz jó ez a csalás, apám rájön, majd én magamra veszem, fiam. De mikor gyorsan megcsinálják, hogy a vadas húst, és hát a prémmel betakarja a hamis anya ezt a félrevezetett gyermekét. Izsákot meglepő, hogy ilyen hamar készen van. Ézsau fiam, ilyen hamar találtál vadat. Mit mond Jákob? Igen, azért, mert a te Istened az Úr hozta elém. Mert azt mondta volna, hogy hát szerencsém volt. Jól céloztam. Annyi ott a vad. Belekeveri hazugságába, csalásába az Isten nevét. Ez olyan borzasztó. És testvérek, ez már ugye hazugság. Ez is hazugság volt. Mert úgy van, amikor a pénzvágy, anyagi értékek vonzása elragad valakit, akkor egész élete és minden lépése hazug. Hazug volt Jákob, ahogy átvette azt az áldást. Hazug volt Géházi, ahogyan beszélt Námánra. Ez már Anániás és Safíra útja. Hazudik Námánnak. Isten, az élő Isten, az igazság igéit adta a mi szánkba. Nem lehetnek benne hazugságok. Azt mondta Jézus, én vagyok az út, az élet és az igazság. Amikor az ember hazudik és hazugság útján jár, és hazuggá válik, akkor megszűnt kapcsolata az igazsággal. Pilátus is kérdezte, mi az igazság? Nem kapott választ. Nem lehet az Úr Jézus szolgálja hazug lelkületű ember. Most mondok egy példát. Nem akarom mondani a gyülekezetet, mert megjártam már egyszer, ugyanoda küldtem el a kazettát, ahonnan elmondtam a jó példát. Jártam egy gyülekezetben, azt mondja a lelkipásztor nekem, hogy Józsi bácsi, hát gyülekezet tagjai meg fognak hívni ebédre. Néhány nap, ember van, nem szeretek járkálni, de hát el kell ezt is fogadni. Eltelik az idő, mégis legalább beszélgetünk. Egy idősebb asszony hívott meg, hol a férje? Hát Liza néninél, nagyszerű. Beszélgetünk. Megkérdezte előtt egy, mit szeretek megmondani, minden csak baromfi ne legyen, de hát nem illik a prédikátorhoz, de én megmondtam, hogy erről tessük a baromfit, hadd éljenek. Na lényeg az, hogy jól elbeszélgetünk, imádkoztunk. Másnap, mert este prédikáltam az evangelizátor, reggel a gyülekezet nagytermében, ott is voltak 70-80-an, este 250-300-an, nagyon jó alkalmak voltak. Idad nekem 1000 forintot, megköszöntem. De aztán értesültem a lelkipásztort, hogy a kedves család ez szépen méri az alkoholt. Na, ahogy hazaértem, álmosról szépen visszaküldtem a pénzt, és megírtam, hogy mindenki mérheti, csak ti nem. Én nem tudom, hogy ebben az 1000 forintban mennyi van alkoholból, mert van egyéb is, ottan termelnek sok mindent. Én olyan pénzt, amit nem Jézus kezéből tesznek a kezembe, és nem tehetem vissza a Jézus kezében, nem fogadom el. Lett nagy háborúság belőle ottan, de nem baj. Lelkipásztor megírta, hogy jól tettem, mert még nincs rendezve az alkohol. Hogy lehet az, hogy hívő emberektől, persze Lizanének ezt nem susogták el, hívő emberektől kimegy valaki megkótyagosodva. Vagy csak egy kicsit pálinka szaggal eltelve. Borzasztó. Hívő ember alkoholt ne áruljon, semmiféle mód, aki megmagyarázza magának, magyarázhatja. Az ördög mindig ad szöveget. Az elhallgatás is lehet hazugság, amikor valamit nem vallunk be. Az egész hazug magatartás, ugye egy lelki szolgálat takarója alá bújik, azt mondja, hogy proféta fiak jöttek. Milyen meleg szívű ez a Géházi, rohan abba a melegbe. Nem magáé, hát nem magának, hanem a proféta fiaknak. Az Úr ügye, az Úr szolgái. Olyan hazug minden, olyan undorító. És figyeljétek csak, hogy mit mond. Jól vagytok, jól. De Uram, ezt az üzenetet küldi. Ha valaki az urára hivatkozik, a gazdájára, és annak a nevében szól, ezt az üzenetet küldi. Péter János püspök úr azt mondta egyik barátomnak, itt van neked egy professzori kinevezés, egy a feltétele, ez az evangélium a termelő szövetkezet. Hát nem fogadta el, nem is lett professzor. De borzasztó, az én uram ezt az üzenetet küldi. Nem csak papoknak szólok, rengeteg hitvány dolgot műveltek papjaink, püspökeink, espereseink, de minden hívő embernek, mert a mi felelősség nagyobb. Közülük legtöbb nem is tudta, mit csinál, illetve nem voltam a világosság, ami nekünk, hogy nagyon kell vigyázni, amikor akár a családon belül, vagy bárhol valamilyen tanácsot adunk, vagy valamilyen dologban mondunk valamit. Az én uram ezt az üzenetet küldi. Nekem meg kellett nagyon imádkozni, itt mit kell elmondani. Mert sosincs semmi mondani valóm is. Olyan világosan tudtam, hogy ez a történet, Géházi. Az én uram ezt az üzenetet küldi. Nem úgy van, hogy van egy jó témám. Holland testvérekkel sokszor van bajom, volt, aki nem is jött többet hozzám, megharagudott, mert azt mondja, nem vagyok pap. Ugye szombat volt, és kérdezi, hogy miről fogok holnap beszélni. A Bibliából, de miről nem tudom. Égtelenül ki kell. A mi papjaink hétben elkezdik gépelni, és egész héten magolják, és akkor lapozzak, mikor mondják. Én is magolok innen, de én nem tudom, hogy ha nem mondta el nekem szombatig, akkor én nem tudom mondani szombaton. Még nem hagyja soha az úr cserbe, de kipróbált sokszor, hogy én nem tudtam még szombat este se, hogy miről kell holnap szólni. Mert választhatok én témát, de akkor nem mondhatom, hogy az én uram ezt üzeni. De mikor megkapom, akkor nem érdekel senkinek a véleménye, még a feleségem is. Az én uram ezt üzeni. Na, aztán ugye az imányéval azért ezt szoktuk rendezni, de nem befolyásolhat senki. Egyszer Kassán járva egy kedves hívő testvér mondta nekem, hogy maga többször jön ide hozzánk prédikálni, és még soha nem beszélt a Jézus visszajöveteléről, legközelebb arról beszéljen. Mondtam neki, hogy nekem van egy magasabb rangú, magasabb beosztásban lévő valakim, aki nekem adja a textust, magánál is magasabban van. Na, aztán megnyugodott. Most egy kicsit nézzünk még Námánra, mindjárt lejár ez a 45 perc, és nekem be kell fejezni. Nézzünk csak Námánra. Ez az ember megint megszégyenít. Ő abban a hitben volt, hogy valóban a Jehova szolgálatára, a Jehova szolgáinak, próféta növendékeknek segít, és kétszer annyit adott, mint amennyit kértek. Testvérek, megtanultam egy hosszú életúton, hogy a legfösvényebb emberek a hívők között vannak. És rengeteg lelki munka és jó munka áll meg akadt el a hívő emberek végtelen fösvénysége miatt. Bizony. Megdöbbentő, szabolcsi ember volt, aki nekem, amikor egyszer baráti beszélgetésben elmondta, hogy ez az év milyen jó volt, hatalmas összeget mondott, mennyi volt a tiszta haszon. Kérdezem, hogy hát miért barátságban vagyunk, mennyi ebből az úr szolgálatára? Én gondoltam a tizedre. Nagy összeg lett volna. Most is átjár a megdöbbenés, amikor rám nézett, ezt mondta. Hát csak nem gondolod, hogy a mindenható Istennek kell az én pénzem? Hát mit gondolsz te, Isten? Komolyan mondta. Ez már teljesen besötétedett. Azt a kérdés, ha feltenném, hogy mennyi pénze van az Úr Jézusnak most Nyíregyházán? Én tudom pontosan. Pontosan annyi van, amennyit adtok neki, mert neki nincs semmi. Annyi pénzzel rendelkezik, amennyit ti adtok neki. És boldog az, akitől elfogadja. Örüljetek, ha kezetekből, abból a kézből még elveszi. Milyen borzasztó, mikor valaki megindul a romlás útján, akkor ugye munkatársakat is kap hozzá. Ezek ugyan nem tudták, mert Námán szolgái voltak, hogy hát egy csalásnak és hazugságnak a ügyét szolgálják ide. Nem is egyedül, még azokat is belevontam, most arra gondoltam, hogy milyen sokszor a szülők vonták bele a gyerekeiket abba, hogy nem kell a Biblia, nem menj hitte arra, nem lesz KT, de most jönnek, kapkodnak. De sok hadakozásom volt, 26 éve vagyok egy gyülekezetben, a szülők állították meg a gyerekeket. Volt olyan gyerek, hogy eljött, aztán nem jött többet, mert a szülő megijedt, és megmondta, megveri, ha még egyszer eljön. Én biztos vagyok abban, hogy csak anyagiakban csak azt áldja meg az Isten, amit az ő kezébe tettünk. Géházi elrejtette a pénzt. De vajon ki elől? Hát az ő mestere látta. Sokan rejtegetik, amiük van, de a mester látja. Nem lett ebből áldás, lett poklosság. Lettek nem nagy ezüstök, hanem nagy sebek. Az Istent nem lehet becsapni. Volt egy félelmes szó itt, mikor megkérdő, honnan jössz, nem jártat a szolgát sehol. Ez a válasz. Nem igaz. De borzasztó, amikor mi imádkozunk, mondjuk csendes, nem is halljuk, hogy a mester azt mondja, nem igaz. Nem igaz. Géházi hallotta, nektek is meg kell hallani. Imádkozunk, sok mindent mondunk. Uram, a tiéd vagyok, úgy szeretlek, szeretnék szolgálni. Azt mondja, nem igaz. Nem igaz. Hát honnan jössz most is? Akárhonnan meg kell mondani. És a befejezésre ez a kérdés van itt, hogy Hát most van ideje annak, hogy olajfákat, szőlőket, stb. Minek az ideje van? Most nevel fejezem be. Annak az ideje van, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ennek az ideje van. Ezekbe kell gazdagodni, ezt kell megszerezni.
Yeah.